Hát egy kérdéssel kezdődik a mai előadásunk, hogy hol a mennyegzői ruhád? Ezt a címet jegyezte fel Szilárd meghívóra. Máté evangélium a 22. fejezetében találjuk ezt a példázatot, majd amikor beszélünk róla, menet közben fogjuk megnézni a példázatnak a másik felét és a szövegkörnyezetét, mert az nagyon lényeges és nagyon jelentős, hogy megértsük ennek a példázatnak az igazi üzenetét, hogy miért is íródott meg, és miért is mondta el Jézus. Most az előadás első lépéseként a 22. fejezetből az első 10 verset olvasom fel a Szentírásból. És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszélt nékik mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett, és elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele, elmentek az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Érdekes ez a leírása ennek a példázatnak, és először az evangélium summáját látjuk meg ennek a példázatnak a gondolatain keresztül. Nemrég hunyt el Cseri Kálmán, talán többen ismerik a hangját, prédikációit, vagy talán személyesen is találkoztak vele, református lelkész, és neki volt egy nagyon régen elhangzott prédikáció, amit megtaláltam az interneten, és ebből kivettem a lényegét, úgy megpróbáltam összegezni. Tehát ő azt mondja, hogy ez a példázat 5 lépésben beszél az evangélium lényegéről. Ugye először is, hogy a király lakomára hív. Ez egy hatalmas dolog. Persze ilyenkor lehet, hogy a hallgatóságnak is sok minden megfordult a fejébe, amikor a király szót meghalljuk, mert hát illik szépeket mondani a királyokról. Például most kiragadok egy magyar királyt, például egy Mátyás királyt, különösen nagyon nagy népszerűség övez, hogy ő aztán igazságot tett a nép között, pedig hallottam erről egy történész előadását, amikor az igazságosztás az nem is egészen az volt, amire gondolnak az emberek, vagy gondoltak. A Mátyás király híres volt a fekete seregéről. A fekete sereghez általában a hadsereg, a korszerű hadsereg fenntartásához 3 dolog kell. Az egyik a pénz, a második, az is a pénz, tényleg, és a harmadik, ja igen, tehát akkor magyarul nagyon-nagyon sok pénz kell. Ugyanakkor Mátyás korában is a földesurak olyanok voltak, mint más évszázadokban, becstelenek és aljasok a legtöbben. Tisztelet a kivételnek. Tehát Mátyás, amikor fogytán volt a pénznek, akkor mondjuk kijelölte Csák földjét, és elment a Csát nemzetségére, megjelölte, hogy melyik hónap hányadikán fog oda menni Mátyás ítéletet osztani. Ilyenkor, aki a Csák földjéhez tartozott, ők mind nagyon-nagyon meg voltak ijedve, mert mindegyiknek volt vaj a füle mögött. Mindegyik követett el a földesúrtól kezdve, a fiain keresztül, a feleségéig, mindenki csinált valamit. Gyilkosság, valami szerelemféltés, bármi, ez az amaz, törvénytelen gyerekek sokasága, és a többi. Elment a király, törvényt ültek, és kiszabták a halálos ítéleteket a földesúrra, a fiára, és a többi. És hát ugye persze, hogy ne kelljen kivégezni őket, hát megszabták az összeget, hogy ezért az összegért továbbra is élhetik szabadon az életüket. Hát ez tetszett a népnek. Ha Izrael történelmének a királyait nézzük meg, akkor talán akik olvassák rendszeresen a Bibliát, emlékeznek Sámuel könyvére, mikor a nép először követelt királyt. Sámuel nagyon el volt keseredve, úgy érezte, hogy őt akarják leváltani. Az Isten mondja, hogy nem te rád haragudtak meg, engem akarnak elutasítani. És utána Sámuel szinte könyörgött a népnek, hogy ne akarjatok királyt, hát ha királyotok lesz, az elviszi a háborúba a fiaitokat. Aki otthon marad, az majd őt fogja szolgálni. Behajtja maga számára a terményt. A hadsereghez pénz kell. Nyomorogni fogtok, ha királyotok lesz. Akarjatok úgy élni, hogy az Isten gondolta el, hogy az Isten a királya a választott népnek, és az Isten megbíz bírákat, profétákat, és majd azok vezetik a népet. De hát a nép ragaszkodott, hogy ők úgy legyenek, mint a többi nép. És aztán milyen királyai voltak Izraelnek? Egyik rosszabb, mint a másik. Néha volt egy-egy felévelés, volt olyan, hogy egy személy életében volt felévelés, de aztán meg annyi bukás, és meg annyi szégyen volt. Ugye mindjárt a harmadik király, Salamon, aki nagy szerényen fordult az Úrhoz, mikor kérdezte tőle, hogy mit kérsz, akkor mondta, hogy nem vagyon kell nekem, hanem bölcsesség. Mert én bölcsességgel akarom irányítani a népet. Kapott bölcsességet. Hatalmas bölcsességet kapott, és aztán szerzett magának 1000 asszonyt. És a többi, és a többi. Nyilvánvaló, amikor ebben a példázatban Jézus azt mondta, hogy a király lakomára hívja a hivatalosokat, a hallgatóságban senki nem volt, aki erre vagy arra a nem egészen becsületes királyra gondolt. Mindenki azonnal az Istenre gondolt. Egyébként megjegyzi a Szentírás, hogy az előtte való példázatnál is, meg ezután is megjegyzi a Szentírás, hogy pontosan megértették a farizeusok, hogy róluk van szó. A király lakomára hív. Ilyen Istenünk van. Ő hív minket. Ő hív minket lakomára. Ézsaiás könyvében, de más ószövetségi könyvekben is olvasunk arról a bizonyos vacsoráról, arról a bizonyos lakomáról, amikor elkezdődik konkrétan, ténylegesen a messiás országlása, akkor a messiás fogja megvendégelni az övéit, a gyermekeit. Milyen hatalmas dolog, hogy az Isten adni akar, ajándékot akar adni, bőségesen. Közösségre hív önmagával és egymással. Hát mire való egy ünnepi vacsora? Hát nem erre, hogy a vendéghívó a vendégeket azért hívja, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek egymáshoz, nem? Hogy egy kicsit jobban megértsék egymást, beszélgetnek étkezés közben, étkezés után, és megoldódnak, feloldódnak. Ha arra gondolunk, hogy a kortársak idején igen-igen kevés embertől kivéve mély szegénységben éltek az emberek. Sokszor a másnapi betevő falatjuk alig volt meg. És bizony nagyon örültek az ünnepeknek, akkor is az egyszerű emberek, de hát írja, Jézus is mondja ezt egyébként, hogy ha meghívtok vendégségbe embereket, akkor ne csak a barátaikotokat hívjátok, hanem hívjátok azokat, akiknek nincs mit enniük. Mert ez az igazi vendégszeretet. Kiket hív? Hát nyilván első körben a király, azaz az Isten, azokat, akik hozzá közel vannak, a barátokat, ismerősöket, akikhez eljuthat a hívás. És milyen érdekes, hogy amikor az első hívást olvastam a Szentírásból, nem akartak eljönni. Tehát először még csak egy olyan tartózkodás volt a részükről. A király mit csinál? Nem vág vissza, nem kezd el valamit, hanem elkezdi kérlelni őket. Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, jertek el a mennyegzőre. Érezzük ezt a szeretetet? Tehát, mintha nem is utasították volna vissza első kézből, kérleli őket, hogy jöjjenek. Nem akartak. Kínálhat a király, amit akar. Lehet ez nagy kiváltság, hogy ott lehetnének. Minden fontosabb, mint az üdvösségünk. Ó, de szegényé tesz mindenkit az, amikor önmaga lesz fontosabb, és nem a király, nem az Isten. Hát ugye utána azt olvastuk, hogy később, hogy elpusztítja ezeket a gonoszokat, gyilkosokat. Ugyanakkor a szöveg azt mondja, hogy egyesek csak elmentek a földjükre, elmentek a dolgukra, tehát nem ellenkeztek, úgymond, csak nem fogadták el a hívást, más fontosabb dolguk volt, és csak néhányan voltak, akik meg is ölték a szolgáikat. Na de hát az is gyilkos, aki nem megy el. Miért? Ez nagyon sok keresztény ember nem nagyon akarja tudomásul venni. Jézus ezért kérlel minket a hegyi beszédben az ellenség szeretetre, mert ha ezt a kérdést mi nem küzdjük meg magunkkal az élet realitásai között, és valahogy megengedjük magunknak, hogy az ellenségünket nyugodtan gyűlölhetjük, mondjuk nagyon nehéz egy olyan világban, ahol hivatalosan tömegeket fordítanak tömegek ellen, és hergelnek föl, ilyenkor nagyon nehéz az ellenség szeretetről beszélni, de mégiscsak kell. Mert mondjuk egy vita hevében, vagy nem is egy vita hevében, mert nem vitatkoznak, hanem valaki fel van paprikázódva valakivel szemben. És elragadtatja magát, és így mutatja a kezével, hogy ha most itt lenne, így meg tudnám folytani. Hallottunk már valami hasonlót, nem? És mi lenne, ha ott lenne az illető, és tényleg megfojtaná? Tehát nagyon nehezen vesszük tudomásul, amit a Szentírás állít. János az első levelében ezt konkrétan kiírja, hogy a harag az egyenlő a gyilkossággal. És gondoljunk bele, hogy arra haragszanak, aki erre, ekkora szeretettel hívja őket. És csak jót akar. És csak azt akar, hogy vele kerüljenek közösségben. Mert semmi feltétele nincs annak, hogy Isten meghív oda embereket. És miután ezek, akik visszautasították, nem mentek, Isten kiküldi a szolgákat az útkereszteződésekre, és azt mondja, hívjatok be mindenkit, boldog-boldogtalant. Figyeljük meg, hogy a király meghívásában nincs megfogalmazva feltétel. Ez is az evangélium summája. Emberek, keresztények sokasága, sajnos sokszor lelkészek sokasága. Ezzel a kérdéssel nincsen tisztában. Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk valamit teljesítenünk kell itt, hogy azon a bizonyos mennyegzőn részt vehessünk. De mi az, amit mi teljesíthetünk? Mi az, amit mi tudunk adni? Az 50. Zsoltár gyönyörű, szépen költői nyelven írja le, nyilván az ószövetségi áldozati rendszerre hivatkozva, hogy hát mit akarsz nekem adni? Hát enyém a földnek minden vadja. És az erdő minden állata, hát akkor nekem akarsz te adni? Hát miért te kié vagy? Hát te is az enyém vagy. Mi semmit nem tudunk adni az Istennek, de az Isten nem is vár el tőlünk semmit. Nincs feltétele annak, hogy mi részt vegyünk ezen a lakodalmon. Majd utána fogunk beszélni, hogy ez nem mit jelent és mit nem jelent. Ugyanakkor az 5. pedig az, hogy azt hangsúlyozza Jézus, hogy mindenki jöhet, nincs feltétel, tehát itt nincs megmásítva dolog, ellenben aki elfogadja a meghívást, jöhet és Isten gyermeke lesz. Ha valaki ezt a nagy kegyelmet elfogadta, és itt jön a lényeg, akkor annak meg kell látszania az életén. Vigyázzat, ez nem a mi teljesítményünk. Mert ha mi teljesítményünk, hogy ezt adjuk cserébe az Istennek, hogy akkor cserébe jók leszünk, hát ez nem fog menni. Ez nem fog menni. Ezt nagyon sokan megpróbálták. Pál apostolnak már majdnem sikerült. Az önmegváltás csúcsa volt az a teológia és gyakorlat, amit Pál apostol csinált. A Filippi beliekhez írt levélben visszaemlékezik farizeusi élet szakaszára, és azt fogalmazza meg a 3. fejezetben, a 3. fejezet elején, többek között, törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Hatalmas. Ha elkezdjük komolyan végiggondolni ezt a kijelentést, ez óriási dolog, nem? Az Isten törvényével kapcsolatban ő fedhetetlen volt. És én nem úgy ismertem meg Pált az írásain keresztül, hogy csak így hencegne. Ennek valószínű volt alapja. És utána mit ír? De mindezt, ezt a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen életet is. Kárnak és szemétnek ítélem, mert Krisztus nélkül éltem. Mert hit nélkül. Mert azt hittem, hogy az én teljesítményemért kell, hogy elfogadjon engem az Isten. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez feltétlenül kell, hogy ott legyen a tudatunkban, amikor ezzel a példázattal foglalkozunk, hogy feltételen nincs a kegyelemnek, de következménye van. Ez volt Cseri Kálmán a Király és vendégei prédikációjának az üzenete és az üzenetének a lényege. És itt látjuk Michelangelo híres képét a Sixtus kápolna hátfalán, ugye az utolsó ítéletet. Nem szándékozom ezzel a képpel foglalkozni, csak hát gondoltam ide helyezem, mert az ítéletről van szó, ezt azt hiszem minnyáján érezzük ebben a példázatban. Ez a példázat akár csak a nagyvacsoráról szóló evangélium meghívás, ugye a nagyvacsoráról szóló példázatot Lukács evangélium a 14. fejezetében olvassuk. Talán annyit hadd mondjak el saját szavaimmal, annyiban különbözik ettől a példázattól, hogy ott nem király, hanem egy gazdag ember hívja meg ebédre a barátait, illetőleg hát a hivatalosokat. És ott a hivatalosok mindegyike nem egyszerűen csak elmegy a feleségéhez, meg a földjére, meg az ökrökkel, hanem megindokolja, hogy miért nem tud elmenni. Ökröt vettem, ki kell próbálnom. Feleséget vettem, és a többi. Nem értem. A király ennyire kedvesen hívja őket, hogyha most a két példázatot összeolvasztanánk. A király ilyen kedvesen hívja őket, hogy gyertek, elkészítettem már az állataimat, itt van minden. És erre egy friss házas ember úgy üzen vissza, hogy uram, én mennék, de közben én már nem vagyok egyedül. Feleségül vettem valakit. Mit fog mondani erre a király? Hát sajnálom, akkor őt nem hozhatod. Ezt fogja mondani? Hát az utakra kiküldött, meg az útkereszteződésbe, hogy mindenkit hozzatok be. Hát persze, hogy azt mondta volna, gyere, feleségeddel együtt, örömmel látlak, legalább megismerem őt is. Tudjuk, a példázat az mindig sántikál egy kicsit, most nem kell belemenni a részletekbe. Tehát ez a példázat akárcsak a nagy vacsoráról szóló, az evangélium meghívást és a zsidók elutasító magatartását illusztrálja. Valamint azt az üzenetet, amellyel az irgalmas Isten a pogányokat meghívja. Tehát ezt mindenképpen így kell látnunk, ezt a példázatot, mert a mennyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja. Nem volt idegen ez a gondolat Jézus hallgatósága előtt. Mivel említettem már, hogy az Ószövetségi Szentírás többször is megemlékezik erről az Isten országáról és a mennyegzőről, ezért őnekik ez érthető volt, hogy itt tulajdonképpen az Isten országával kapcsolatban arról van szó, hogy a vőlegény, azaz a messiás, mint egy mennyasszonyt magához veszi az ő követőit. És ennek a nagy mennyegzőnek az ünnepségére hívja a hivatalosokat. Az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja. A mennyegzői ruha ellenben azt a jellemet, amelyet a mennyegző minden vendégének viselnie kell, ha méltó akar lenni az alkalomhoz. Megint ne zavarjon meg bennünket, majd fogjuk olvasni azt a második szakaszt, és majd akkor fogok erről beszélni. Ne zavarjon meg bennünket, hogy nem volt ruhája ennek az embernek, hát ez olyan szegény lehetett, hogy nem volt ruha. A keleti mennyegzőn mindig a vendéghívó adta mindenkinek a ruhát. Értek, nem mindig, de ez volt a szokás. De az Isten esetében ez mindenképpen így volt. Tehát az Isten adja a ruhát. Nekünk ezt el kell fogadni, és fel kell öltöznünk. És már is közelebb kerülünk a megoldáshoz, hiszen olvassuk Pál levelében, emlékszünk rá? Vetkőzzük le az emberi természet dolgait, és öltözzük fel az Isten fegyvereit. Most ebben nem akarok belemenni a részletezésébe. De nézzük meg az előzményeket, a közvetlen előzményt. El Gréco képét látjuk, amikor a templomban a kufárokat kiűzi Jézus. El Grécoról talán annyit hadd jegyezzek meg, ezt annyira megjegyeztem. Lehet vitatkozni most a képei mennyire jók vagy rosszak. Én szeretem El Gréco képeit. Állítólag ilyen zárt intézetekbe és értelmi fogyatékosok közé ment modelleket rajzolni, festeni. Tehát az ilyen értelmileg eltorzult embereknek az a az a földön túli ábrázata, és tényleg ilyenek ezek a szinte nyújtott koponyájú emberek, hogy nagyon nem is hasonlítható elgrékos stílus a kortárs festészethez. Én nagyon szeretem. Tehát a templom ismételt megtisztítása után, mikor előző nap megtisztítja a templomot, és a farizeusok ezért is kérdőre vonják, és másnap, amikor ismét a templomban van, oda mennek, és ezzel kezdik a farizeusok. Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? Reggel kérdezik, hogy milyen hatalommal cselekszed, még nem csinált semmit Jézus. Hát nyilván mire gondoltak? Előző nap Jézus felborította a pénzváltók asztalait, elküldte az állatokat onnan, és mindenkit kizavart a templomból, ostort font, biztos vagyok benne, ismerve a Szentírás és ismerve Jézust, hogy az ostornak a hegye egyetlen állatot és egyetlen embert nem sebesített meg. Ez egy hangsúlyozás volt Jézus részéről. Miért nem fogta le ezt a 30 éves fiatal embert a templomőrség? Miért nem? Nem mertek hozzányúlni. És ezt kérdezték tőle a farizeusok. Honnan van neked ez a hatalmad? Micsoda hatalommal cselekszed ezt? Ezzel próbálták számon kérni, próbálták kizökkenteni Jézust. Azt akarták, hogy ő mondja meg, hogy ő a messiás. Jézus ezzel egy példázatot mond el nekik, elmondja két fiú és a fügefa példázatát. Ez is miről szólt? Nem tudom, mennyire emlékszünk erre, nem akarok belemenni, csak egyik fiú azt mondja, nem megyek el, aztán mégis elmegy. A másik azt mondta, elmegyek, aztán nem ment el, és kérdezi, melyik volt a jobb? Sohasem olvastátok-e az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé? Elnézést, a két fiú és a fügefa példázatát is elmondja Jézus. Amikor könyörög a vincelér, hogy még adjunk neki egy kis időt, még megkapálom, még ezt csinálom, hátha, mert már akkor a gazda ki akarja vágatni a fát. Sohasem olvastátok-e az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje? Megint csak idéz egy Zsoltárból és Ézsaiás könyvéből, és kiderül a Zsoltárból, hogy a templom építésnél volt egy nagy darab kő, amit az építők megvetettek, aztán kiderült, hogy pontosan az a nagyméretű kő volt az egyetlen megoldás, hogy ne omoljon össze a külső fal, mert azt lehetett berakni a sarokra. Ugye a hegyen építkeznek, akkoriban nem volt betonozás, és akkor ilyen óriási méretű kövekkel próbálták ezeket az erőket kiegyensúlyozni, hogy amit megépítenek, az stabil legyen. És itt nyilvánvalóan Jézus Krisztusról van szó. Hiszen Jézus a kőszikla. Mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa. Ebben a szövegkörnyezetben mondja Jézus. Ez egy nagyon kemény kijelentése volt Jézusnak a farizeusok felé. Elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, aki megtermi annak gyümölcsét. És aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Mindenki értette Jézus hallgatóságából, hogy Dániel könyvét idézi. Dániel könyvében ott találjuk a proféciákban azt az négy birodalmat. Egymást követik a négyféle birodalom. A negyedik, az a félig sár, félig vas, akartam segíteni magamnak, éppen hogy csak sikerült, tehát félig sár, félig vas, tehát félig agyag, és félig vas. Hát az a legtörékenyebb, és a leginkább labilis, az egészen a második eljövetelig tart. És egy kéz érintése nélküli kő szakad le, amelyik szétmorzsolja ezt a szörnyű állóképet, és utána ez a kő lesz nagy hegyé, és ez lesz az Isten országa. Megint csak ott vagyunk, kőszikla, cselekedete tökéletes, minden útjai igazság, hűséges és egyenes Istenő, írja Mózes a könyvében. Aki e kőre ráesik, aki az énjét összetöri Krisztuson, akinek alább hagy a büszkesége, alább hagy az a gondolat, hogy én teszek valamit azért, hogy az üdvösséget elnyerjem, és beismeri tehetetlenségét az ember, rázuhan a kősziklára. Az az ember megsérül, de az emberi része sérül meg. És így végre, mivel látja nagy szükségét, Isten hatalmasan fel tudja emelni. De aki nem hajlandó erre, nem hajlandó a lelki szegénység beismerésére, arra végül ez a kő rá fog esni, és szét fogja morzsolni. És a főpapok és a farizeusok, halván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól. Ez a 21. fejezet utolsó verse. És ezután kezdi el Jézus ezt a példázatot elmondani. Tehát teljesen világos volt az ő szemükben, hogy Jézus róluk beszél. És amikor elmondja ezt a példázatot, a mennyegzői ruháról, amiről majd mondom, később fogunk beszélni, akkor jön a következő csel, hogy zavarba hozzák Jézust. Mert mit akartak mondani? Miért nem érnek rá ők foglalkozni a király meghívásával? Mert nem ilyen földön túli dolgokkal kell nekünk foglalkozni. Itt vagyunk most, itt, Jeruzsálemben. Itt vannak a nyakunkon a rómaiak. Elszedik a pénzünket. Ráadásul a mieink közül vannak vámszedők, akik ezt a szolgálatot teljesítik bestelenül, még lopnak is maguknak. Mit mondasz? Szabad-e a császárnak adót fizetni? Milyen kedves kérdés ez ma is egyeseknek. Jézus elég egyértelmű választ adott, emlékszünk rá, ugye? Elkérte az adópénzt, na, kinek a képe van itt rajta? Látjátok? Kinek? Császár. Akkor adjátok oda neki. És milyen érdekes, Jézus nem azt mondta, hogy először adjátok az Istennek, ami nem annyit jelent, hogy nem kell foglalkozni az Isten dolgaival. Azt mondta, hogy itt a földi dolgokkal, igen, foglalkozzunk, felelősök vagyunk, felelősségünk van minden dolgunkért. De ez nem jelenti azt, hogy ne fogadjuk el a meghívást. Ez nem jelenti azt, hogy mi nekünk nem kell készülnünk erre a mennyegzőre. Annak okáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, amikor később ütközik a farizeusokkal, és mondja, hogy mennyi segítséget megkapott az Isten népe ahhoz, hogy eljöjjön erre a mennyegzőre, és azok közül némelyeket megöltök és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztatok, és városról városra üldöztök, hogy reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön az igaz Ábelnek vérétől, Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, aki a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik a te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint tyúk gyűjti egybe csibéit, és te nem akart. Jézus első két meghívása. Először a 12 tanítványt küldi ki, aztán a 70-et. Elmondja nekik, hogy először Izrael városaiba menjetek el, és Izrael fiait hívjátok meg, és elküldi szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak elmenni. És nem csinál semmit még a király, hanem a második hívást is küldi. Nem tudom, tudjuk-e, hogy Izrael, mint választott nép küldetése a bibliai kijelentések és a bibliai profécia szerint mikor járt le? Amikor meghalt Krisztus a kereszten, akkor lejárt az ószövetségi nép küldetése? Nem. Hanem megvárták, Isten megvárta, amíg az első vértanút is megkövezik. Istvánt. És még utána is munkálkodott értük. Hiszen azt olvasjuk, hogy pünköstkor sokan megtértek. Aztán ezrével tértek meg még a papok közül is sokan. És bár üldözték a tanítványokat, halála és feltámadása után a Szentlélek erejével a keresztények. Elmondták a zsidó népnek, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a mennyegzőre. A válasz, üldözés, István és Jakab megölése. Emlékszünk rá, amikor olvassuk apostolok cselekedeteit, Pál apostol megy Európába, először még Ázsiába, bejár minden várost, fontosabb települést. Hova vezet az első útja Pálnak? Minden új városba, amikor elmegy. A zsinagóga. Nem arra gondoltam, hanem amikor elmegy egy új városba. Zsinagóga. Rögtön megy a zsidókhoz, először nála akarják, aztán mi lett belőle? Utána óriási nagy felhajtás, óriási, hát Filippiben, hát majdnem megölik, megkövezik. És a zsidók felbújtására. Tehát mindenütt a támadás, a támadás, ahogy írta a példázatban, előre megjövendőlte Jézus, ezt fogjátok tenni a szolgáimmal. Pedig akkor már megérthették, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a fiaidat, miképp a tyúk gyűjti egybe csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. A harmadik hívás a pogányoknak szól. A mennyegzőm ugyan készen van, de a hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. Érdekes egyébként, hogy Lukács evangéliumánál, a nagyvacsora példázatában, mikor már mindenkit összehívtak, megjegyzi, hogy még mindig van szabad hely. Emlékszünk Jézusnak erre a bátorító megszólalására, amikor az utolsó vacsora után már mennek a Gecsemáné kert felé, és azzal kezdi, nem, pardon, ezt még az utolsó vacsora termében mondja, mert ezután hagyják el a termet, és azzal kezdi Jézus az úgynevezett búcsú beszédeit, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak sok lakóhelye van, és én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítettem néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, és kezdődik a mennyegző. Nem ezt mondja akkor, mert máskor mondja, de mindenki tudta, hogy ez erről szól. Isten sokkal több lakóhelyet fog készíteni, mint ahányan annak a lakói lesznek. Nagyon sokan nem fognak oda jutni a mennyegzőbe. Pedig mindent elkészít az Isten. Ő megtette a meghívást. Egyesek közülük nem tisztelték jobban a vendéglátót, mint a meghívás visszautasítói. Az elsőként meghívottak nem akartak semmilyen földi érdeküklől lemondani. A király lakomáért. A meghívás elfogadói közül pedig némelyek csak saját előnyüket keresték. A lakmározás kedvéért jöttek, és nem volt szándékukban megtisztelni a királyt. Ha nem így lett volna, akkor nem kellett volna mondani a példázat szerint, hogy kényszerítsetek bejönni. Mert valószínű, hogy gyűjtötték be az embereket a szolgák, de nagyon-nagyon sokan még most is nemet mondtak. Az evangélium summája. Most megpróbálom összegezni, ugye felhasználva egy kicsit Cheri Kálmán gondolatait és Ellen Goldwight Krisztus példázataiban írt gondolatait. A király lakomára hív, ilyen a mi Istenünk, adni akar, ajándékot adni, bőségesen lakomára hív, közösségre önmagával és egymással. Elnézést, ez véletlenül került ide ez a Biblia, ezt már én már az előbb, ez bennmaradt véletlenül, ezt elfelejtettem kitörölni. Igen, itt van az összegzés. Az Isten és az ember lakomára hív, közösségre önmagával és egymással. Tehát ez nagyon fontos, hogy mi a célja ennek a lakománynak. Ez az Isten része. Az Isten mindent elkészített, a vendég dolga csak az elfogadás. Nagyon szeretem az Efézusi Levél második fejezetének a 10. versét. Teremtetvén általa jó cselekedetekre, ez mindnyájunkra vonatkozik, teremtetvén ő által a jó cselekedetekre, amiket előre elkészített az Isten, hogy mi azokban járjunk. Tehát nekünk nem kell úgy csinálni, mint a Timur és csapata, akik gyűjtötték a piros pontokat, hogy hány jó cselekedet hajtanak végre. Az Isten elkészíti, csak nekünk kellene, hogy legyen fülünk, kellene, hogy legyen szemünk. Ahogy Jób mondja, hogy én a vaknak szeme voltam, a sántának lába voltam. Ahogy most a példázatot, amit Szilárd az elmúlt héten tartott, és a Van Gogh kép kapcsán említettél meg, hogy akin segít, azt át kell, hogy ölelje. Csak annak van értelme. Tehát, hogyha maga közelségébe engedi. Igen, mindent elkészített az Isten, tehát ezt is ő készítette el. Minden ő tőle van. Mert semmi feltétele nincs annak, hogy Isten meghívod embereket. Aki elfogadja a meghívást, jöhet, és Isten gyermeke lesz. Ezzel szemben az ember nem akartak semmilyen földi érdekükről lemondani. Az ember csak saját előnyüket keresték, nem értékelték a királyuk szeretetét. Az ember, ó, de szegényé tesz mindenkit az, amikor önmaga lesz a legfontosabb, és nem a király, nem az Isten. Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy az Isten megváltoztassa a szívünket? Mert érzékeljük és érezzük, hogy a Biblia erről szól. Az Isten nem kívülről akar megtanítani nekünk valamiféle cselekedet, amit jól tesszük, hogyha csináljuk. Sok vallás ezt tanítja, de ez értelmetlen. Ez nem értelmezhető igazán a Biblia gondolataiban. Az Isten a gyökerét a jó és a rossz dolgoknak, a szívünket szeretné megváltoztatni, hogy abból csak jó jöjjön. Az indítékok legyenek jók. Olyan, köszönöm szépen, a legnagyobb akadály. A legnagyobb akadály az önzés. Olyan tökéletes törvényeket dolgoznak már ki, most felejtsük el az árnyoldalát a törvénykezéseknek, de olyan tökéletesen mindent, de bíróságok, az indítékokat igazán komolyan tudják vizsgálni, tudják mérlegre tenni? Valamennyire szerepel benne, de hát tudjuk, hogy ez kijátszható, átverhető, ráfogható bárkire. És itt gondoltam arra, hogy Rónai György versét elmondanám. Ennek a versnek azért van létjogosultsága, mert a költő 1945. márciusában írta ezt a verset a lerombolt Budapesten. Rónainak? Ja, igen, tényleg most volt az ostrom vége. Igen. Rónai György, kövek és kenyerek. Állj meg! Állj meg! Állj meg! Kiáltozták a vakok, süketek, bénák, nyavajatörősek. Állj meg! Állj meg! Állj! Álltak az út mentén, kiabáltak. Verték bottal a földet, mankókkal hadonáztak. Mert Jézus jött az úton. Előtte pendelyes gyerekek zsivajogtak. Mellette csöndesen a 12 lépkedett, s mögötte ment a nép. Állj meg, sírt a sok nyomorék. A nyomor mocskos tengere habzott. Két lihegő szolga cipelt a lépcsőn, ház alapos tetejére az ina szakadtat. Állj meg, a pálmafák csipkés lombja vonaglott. Állj meg, az ina szakadt, bottal verte a szolgákat, szeme vérben forgott. El ne haladj, míg föl nem érek, el ne haladj, míg föl nem érek. Üvöltött, s verte a szolgákat. Már látta a népet, a szolgák izzadtak. Már látta pendélyesen loholó kölyköket, és kiabált, jaj, el ne haladj, míg föl nem érek. S már látta a vak szemeket, már látta a koldusokat, meg a bénákat, s a vadul hullámzó tömeget. Nézz ránk, s látni fogunk. Nézz ránk, s járni fogunk. És nézz ránk, és a fülünk hallani fog. Tülekedve előre rohantak. Jézus jött az úton. Állj meg! Állj meg! Állj meg! És Jézus megállt, és rájuk nézett, és meggyógyultak. Ó, mi ez a fényesség? Mondta a vak. Ó, mi ez az édes zengedezés, ez a lágy zsongás, ez a mennyei dallam? Szólt a süket hang, mondta a vak. Fény! Szólt a süket hang, fény, ragyogás, zene, fény, fény, sírta a vak, s nevetett, s ragyogott. Ó, hang, 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 kacagott a süket, s a béna kezét tapogatva tárta előre. Föld, 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 dadogott és nézte a földet, amint ruganyos dobogással dobban a lépte alatt. A ház tetején leborult a kőre, az ina szakadt. Ó, járok, élek! Jézus állt a tömeg közepén, az öröm közepén, szomorúan nézte a messzi hegyet. Lágy szél borzolta a csúcson a kékes olajfák lombját. Béket inéktek, mondta, s a nép elnémult. Béket inéktek, boldogok. Aztán intett. S mind oda gyűltek, mind a vakok, bénák, süketek, sánták, eszelősek. Az ina szakadt, fölállt, füléhez emelte kezét, hogy jobban halljon. És Jézus, béket ti néktek, mondta harmadszor is. De én, jaj, a béke fölött már látom a visszavonást. A halál jön lassan a dombokon át, jön a lombokon át, jön lassan a vér, a halál jön, a kín, a kereszt. Ímé mondom néktek, a kínok kínja közelget, a kínok kínja közelget. A nép némán állt. Emberek, ó, ti boldogok itt látók, hallók, rohanók, ha csak egy csöpp vért vállalna, csak egy csöpp vért, aki lát, aki hall és jár, ha csak egyet a homlokomat véresre hasító tüskékből, ha csak egy sóhajt, ha csak egyet az ostor durva csapásaiból, s ők mind konokul gyanakodva hátráltak. Ha csak egy könnyet, ha csak egy csöpp vért, vagy epét s ecetet, s elosonva a házak közt iszkoltak a sánták és süketek, vakok és eszelősök, bénák és dadogók, és nem volt már körülötte senki. Az inaszakat leszaladt a tetőről, pincéjébe lapult, s egy sűrű sövény dús zöldje mögött sunyin és tolakodva kuporgott mind a 12. Jézus szeme könnyes volt, lehanyatlott karja, körülnézett, és meglátta a férfit. A többi elmenekült. Ez az egy ott állt. Ez az egy, aki tudta róla, hogy Isten, és nem akarta, hogy ő legyen Isten. Ez az egy ott állt komoran. Íme, mondta, járnak a bénák, fölkelt az ina szakadt, poklosok épek, lát, aki vak volt, hall a süket, s nem szomjas a szomjuhozó, nem pusztul el éhen az éhes, íme. Nevetve mutatta a néptelen utat. A boldog nép, a te néped. És ott lopakodtak a kertek alján, mint a silány kis tolvajok. Éhes vagy? És ki ad enned? A szívüket ennéd? És ők íme? Kő, kő, mondják. Nézd a szívünket, kő, csupa kő. Nincs szívünk, kő a szívünk. Ne harap bele! Kő csak kő, kiköpöd, nincs íze. A vérünk, ó, a mi vérünk lúg, ne is ízled, lúg ez a vér, és megmarja a szádat. Lúg, és íme, itt a te néped, kő, csupa kő, kő. Edd a követ, nevetett. Hát edd a követ, csupa kő, kő. Kő, kő, kő. Noha, Istennek fia vagy, csupa kő, kő. Hát változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké. Nem, mondta Jézus fáradtan. Minek? Mondta Jézus csüggetten. Távozz, sátán, mondta Jézus szomorúan. Nem változtatom a köveket kenyerekké. Az Isten mindent elkészít, mindent megcsinál, de a döntést, hogy az önzésünkről lemondunk, és átadjuk az életünket Krisztusnak, ezt ő nem teheti meg. És ez vércseppekbe kerül mindenkinek. Olyan, mintha tüskét húznánk a fejünkre. És olyan, mintha mindenki elhagyna és ostoroznának. Mert az önzésünk ennyire ragaszkodik hozzánk. És ennyire nem merjük átadni magunkat. De most vizsgáljuk meg a példázat második felét. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látta ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondanéki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mond a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek, és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Egy kicsit durvának érezzük ezt a büntetést. Most azért, mert nem vette fel a ruhát, ilyen kemény büntetés? Mit is jelent ez a külső sötétség? Tudjuk, hogy ezt többször említette Jézus, amikor itt szolgált a földön. És mi köze van ennek Rónai György tapasztalatához, amit megfogalmazott 1945. márciusában? Amikor válságosra fordul az emberek élete, akkor derülhet ki, hogy mit rejt a szívük. Békeidőben, aránylag, ha valakiben van elég akaraterő, van elég jó érzés, van elég kényelem szeretet, vagy nem is tudom micsoda, az egész normális embernek tűnhet. Olyan érdekes Máté 24. fejezetében, amikor Jézus elmondja az idők jeleit az ő visszatérés előtti alkalmakra, és azt mondja, hogy két asszony őrül a malomban. Egyiket elfogadják, a másik elvész. Ketten vannak a mezőn, egyik elfogadtatik, a másik elvész. Tehát magyarul dolgoznak, munkájukat végzik. Kívülről nem lehet megítélni, hogy az az ember kicsoda, micsoda, de az Isten látja. Az Isten látja pontosan a szívét az embernek. Ezért nem a cselekedeteket kell nekünk betanulni. A pedagógiának, a nevelésnek megvan a nagyon fontos szerepe. Ülnek itt többen is pedagógusok, tudják, hogy mennyire nem könnyű hivatás a pedagógia, mennyire egyre nehezebb a gyerekanyag évről évre, hogy haladunk előre. Mindenképpen fontos szerepe van a pedagógiának, az önnevelésnek, ezek mind fontos dolgok. De a szívet ezek nem fogják megváltoztatni. A jó pedagógus, a jó édesanya a szeretetével tud valamit elérni. De csupán pedagógiai eszközökkel semmit nem érünk el. És képzeljük el, az Isten milyen jó pedagógus. Az életét adta értünk. Lehet-e ennél hangsúlyosabban kifejezni, hogy mennyire szeret bennünket? Mindent megad nekünk, nekünk semmit nem kell tennünk, csak őt kellene elfogadnunk, hogy ne az önzésünk legyen az Úr a szívünkben, hanem ő. De ha ő az Úr a szívünkben, akkor az önzésünk a keresztfán szenvedni fog. Ez szenvedés nélkül nem megy. Az emberi természetünk nagyon nem akarja az Isten uralmát, és ez ellen mindig tiltakozni fog. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami eféle, hanem hogy szent legyen és fedhetetlen. Efészusi levélből olvastam ezt a részt. Hogy itt beszélt a férfiak-nők kapcsolatáról, a házasságról, de éppen ezekben az igeversekben fordult át a gondolata Pálnak, és fordítja a mi gondolatunkat is, az Isten és az emberek közötti kapcsolatra. Figyeljük meg, az Isten az, aki az egyházát önmaga elé állítja, az Isten szenteli meg, az Isten tisztítja meg, és utána tudja önmaga elé állítani. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Tehát a király az ő fia esküvőjére hívja a vendégeket. És lám, itt van benne a Bibliában, Jelenések könyvében, és pontosan erről beszél, amiről a példázat is, hogy a bárány mennyegzőjére a feleség elkészítette magát. felvette a menyegzői ruhát. Erő a gyengeség elismerésében. Erő a gyengeség elismerésében. Mert vannak olyan emberek születetten, akikben van akaraterő. Megismerik a kereszténység útmutatását, át is adják magukat úgymond kereszténynek, és az akarat erejükkel legyőzik a bűnöket, és egész tisztességes életet tudnak élni. És ha vannak olyan emberek, akik akár önhibájukon kívül, vagy akár mert az előző életükben sok mindent rosszul csináltak, és ennek hosszú távú kihatásai lettek az idegrendszerükre, hogy ők nem ilyen erősek. Volt egy gyülekezet, ahol egy olyan dologgal próbálták föl lelkesíteni a tagokat, hogy azt mondták, hogy itt van egy doboz. És az istentisztelet elején mindenkinek ki kellett jönni, egy papírra fölírta a bűnét, amit ő végleg el akar hagyni, és akkor berakták abba a kosárba, vagy dobozba, és utána azt az egészet kirakták, egy cseréptálba gyűjtötték össze, bocsánat, összegyűlt ez a sok papír fölírva a bűnök, hogy én többet nem torkoskodok, hogy én többet ezt nem csinálom, azt nem csinálom, berakták, és ott a gyülekezet szín előtt elégették. És azt mondták, látjátok, elégtek a bűneitek, már túl vagytok rajta, nincs ilyen problémátok. Akik közöttük erősek voltak, emlékeztek rá, hogy ott lobogott a tűzben a bűn, többet nem követték el? Azt a bűnt. Másik 200 000-et igen, de azt nem. És aki gyönge volt, az meg lehet, hogy depressziós lett, mert megint visszaesett. Hát Isten ezt a problémát áthidalta. Ezért ő azt szeretné elérni minden ember szívében, akik küszködnek, küzdenek, nem érzik magukat jobbnak. De kicsit gondoljunk bele. Ahhoz, hogy én jobb legyek, hogy a szívem megváltozzon, ahhoz kit kell a szívemhez közel kell engedni? Krisztust. De ha Krisztus túl közel van hozzám, hozzá képest én milyen leszek? Minél közelebb van hozzám Krisztus, annál elveszettebbnek fogom érezni magam, nem? Ha elég távol van tőlem Krisztus, akkor hát én is tudok ilyen lenni, hát nem lesz ez probléma. Érezzük, hogy milyen pontos egyensúlyt talált az Isten? Erő a gyengeség elismerésében. Ez a kulcsa ennek a fehér ruhának. Ez a kulcsa ennek a mennyegzői ruhának. Ez az, ami hiányzott abból az emberből. És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan és mint megfertésztetett ruha, minden mi igazságaink. Én amíg nem értettem ezt a tanítását a Szentírásnak, mert ezt nem olyan könnyű megérteni, pont azért, mert az emberi természetünk valami hízelgőt szeretne, hogy mit tehetek én, nekem valamit nekem. Addig, amíg nem értettem igazán ezt a tanítást, én kijavítottam volna ezt az ígét. Ezt nem jól írta Ézsaiás. Sokkal inkább úgy kellett volna írnia, és minden mi szemétségünk, minden mi utálatosságunk, minden mi gyilkosságunk, minden mi haragunk, szennyes és megfertőztetett ruha. Nem, mert ezek a szennyek, ugye? Szemétség, aljasság, csalás, gyilkosság. Figyeljük meg, mégiscsak jól írta Ézsaiás. Mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan és még megfertőztetett ruha, minden mi igazságunk. Nekünk nincs igazságunk. Nem lehet. Az embernek nem lehet önmagában igazsága. Ez lesz az ő neve, amelyel neveztetik őt. Az Úr, ami igazságunk. Idéztem Jeremiás könyvéből. Az Úr, ami igazságunk. Mi nem? Akkor hogy lehetünk mégis igaz emberek, ha ott van a szívünkben az Úr? És az ő igazsága milyen? És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek, fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. Emlékszünk rá Mózes első könyvében, a bűnesetnél. Előtte miért nem látták Ádám Éva, hogy mezítelenek? Jó, hát értjük, mert a festményeken látjuk, ugye, hogy levelet raktak oda a kényes helyekre. Hát nem erről van szó. Itt nem erről van szó. A Biblia azt mondja Ádám Éva teremtésénél, az első fejezetben az istenség szólal meg, tehát mind három isteni személy, hiszen Isten lelke lebegett a vizek felett, hiszen Krisztus nevezi meg a Szentírás teremtőnek. Azt mondta az Istenség három személye, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Megértem, hogy Krisztusra hasonlítunk, hiszen később Krisztus emberré lett, és egészen hasonlított az emberekre, ugye? Ez rendben van. Jó, tehát akkor valószínű, hogy Krisztus előtte is úgy nézett ki, mint mi, illetve fordítva, olyannak teremtett minket, mint ő. És az Atya is nyilván az egészet vezényelte le. Jézus azt mondta, én és az Atya egy vagyunk, tehát akkor itt is. És Szentlélek? Őrá is hasonlított Ádám és Éva? Igen. És azt olvasom a 141. Zsoltárban, hogy körülvette magát fényességgel, mint egy öltözettel az Isten. Emlékszünk, hogy Jézus, amikor megszületett földi édesanyától, és itt szolgált a földön, akkor nagyon-nagyon ritkán történt meg, hogy az ő istensége egyszer csak előtűnt az emberi alak mögül. Emlékszünk a Getsemáné kertben, az volt ez így csúcspont az eseményeknek, mikor bekérdezte, hogy kit kerestek. Mondták, hogy názáreti Jézus, és azt mondta, hogy én vagyok, erre halottként estek össze. Miért? Mert fénysugárzott Jézusból. Ádám Évát, amikor megteremtette az Isten, és az Istennel teljes egységben éltek, fény vette körül. Mert olyanok voltak, mint az Isten. Elkövették a bűnt, az önzésük kerekedett felül, sőt kialakult, mert előtte nem is volt bennük. A fény el kellett, hogy hagyja őket. És akkor döbbentek rá, hogy milyen kiszolgáltatottak. Nem szexuális mezítelenségről van itt szó, kiszolgáltatottságról. Jött a megoldás. Mi lett volna a megoldás? Oda menni Istenhez. Nem. Gyorsan a fügefa levél jó erős, azt szépen összevarjuk, és körül kötőket, azaz tetőtől talpig bebugyolálták magukat. Csináltak maguknak ruhát. És csinált az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat. És előtte elmondja, sátánnak mondja el, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkába varsz. A kígyó marása halálos. Itt jövendölte meg a Szentírás először Jézust, Jézus áldozatát. És a bőrruha végig az Ószövetségben ábrázolta, hiszen Ádám Éva nem evett húst, ábrázolta az Isten bárányak helyettünk való áldozatát. A fügefa levél az emberi teljesítményre alapozott üdvösség, zsákutca. A Krisztus áldozatába, helyettes áldozatába vetett hit, az pedig a bőrruha. Isten törvényének áthágói ezt teszik Ádám és Éva engedetlensége óta. Fügefa leveleket varnak össze, hogy betakarják törvényszegés okozta mezítelenségüket. Maguk szabta öltözéket viselnek, saját cselekedeteikkel próbálják bűneiket befedezni, és Isten tetszését elnyerni. Akik Krisztussal és az angyalokkal együtt ülnek a bárány mennyegzői vacsoráján, nem viselhetnek fügefa levél öltözetet. Sem köznapi ruhát. Hiszen mi a hit általi megigazulás? Isten cselekedete. Amikor az ember dicsősége porba omlik, és az Isten megcselekszi az emberben azt, amit az ember egyedül képtelen lenne megcselekedni. Egy Turmezei Erzsébet verssel szeretném befejezni a mai alkalmat. Benéz a nap a templom ablakon, átragyog a színes ruhájú 12 férfi alakon. Tarka foltokat vet a padsorokra, s a kisfiúra édesanyja mellett. Az nézi egy ideig álmélkodva a szép mozaik templom ablakot, a 12 sugárzó alakot. Aztán kérdez. Legrosszabbkor talán. Megkérdi, kik azok édesanyám? Tart még az ige hirdetés, édesanyja csak arra figyel, s a kis kérdezőt súgva hirtelen egyetlen szóval csendesíti el. Keresztények. Hangzik tovább a prédikáció, szól az orgon, az zeng, az ének. Gyerekek, vetődik fel hittanórán néhány nap múlva váratlan a kérdés. Milyen emberek a keresztények? Ki mondja meg nekem? És a kis csapat nagy igyekezettel töri a fejét a feleleten. Aztán egy kisfiú jelentkezik. Tanítója ilyen feleletet egyhamar újra alig, ha kap. A keresztények olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermeki, igaz felelet. Lehet-e annál drágább feladat, mint hogy rajtad, rajta mindegyikünkön átsüssön, ragyogjon a nap? Átragyogjon sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket? Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés tovatűnő évek alatt, átragyog-e, átsüt-e rajtad, átragyog-e rajtam a nap? Bizony, ha Krisztusra hagyatkozunk, és ha valóban ő él a szívünkben, akkor nem egyik napról a másikra tűnnek el a bűnök. De egyik napról a másikra Isten akarata alá rendeltük az életünket, a mi akaratunk összeolvadt az övével, és ezért a jellemünk, ami már tulajdonképpen nem is a miénk, az egészen hasonlít Krisztuséra. És az ebből a jellemből fakadó cselekedetek azok, amiket el tud fogadni az Isten. Amihez már nem fűződik önérdek. Majd későbbi előadáson lesz szó az ítéletről, és ott van, amikor a juhoknak mondja Jézus, hogy jöjjetek én atyám áldottai, és vegyétek az országot, mert éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam. Mikor, Uram? Nem is emlékszünk rá. A másik tábor. Uram, nem a te nevedben cselekedtünk én nagy dolgokat? Távozzatok tőlem, sohasem ismertelek ti gonosztevő. Ez a kérdés. Akarjuk-e, engedjük-e a mai naptól, hogy Krisztus uralkodjon a szívünkben, hiszen ő annyira szeretett, hogy az életét adta értünk. Bízunk-e benne annyira, hogy a mindennapjainkat is az ő kezébe tesszük le? Akkor nem kell attól félnünk, hogy idő előtt jön vissza Jézus. Mert bármikor jön vissza, készen fog találni bennünket. Mert ránk néz a mennyei atya, és azt mondja, ez az ember pontosan olyan, mint az én fiam. Jöhet. Jöhet a mennyegzőbe, mert rajta van a mennyegzői ruha. Köszönöm szépen a figyelmüket, hajtsuk meg fejünket egy rövid imádságra. Szerető jó Istenünk, nagyon hálásan köszönjük ezt a példázatot, amit elénk hoztál ezen a mai napon. Nagyon köszönjük, Istenünk, hogy Te pontosan látod mindegyikünk szívét, hogy az milyen állapotban van, és főként milyen viszonyulásban van hozzád. És köszönjük azt a bátorítást, hogy nem a mi testi állapotunkon, idegrendszerünkön, életkorunkon, környezetünkön, körülményeinken múlik, hogy mi elfogadhatóak vagyunk-e számodra, hiszen nem a mi teljesítményünk kell, hogy emögött legyen, hanem az alázat. Az az alázat, amelyik egyedül te benned bízik, és amelyik nem engedi, hogy az önzés újból és újból uralkodjon az ő életében. Kérünk Istenünk, segíts, hogy ezt megértsük, és segíts, hogy a cselekedetek nem eszközök arra, hogy mi elérjünk erre a vacsorára, hanem a Krisztussal való egységünk gyümölcse kell, hogy legyen az a cselekedet, amit te előre elkészítettél a mi számunkra. Add, hogy ez teljesen átformálja a mi gyakorlati életünket, és felszabadultan tudjunk veled együtt élni. Jézusunk nevében kérjük ezt. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet.